Ainda.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Idén is elindul a Székely Gyors és a Csíksomlyó Express, a csíksomlyói Pünkösdi búcsúba. A Kárpát-Európa Utazási Iroda és a MÁV személyszállítási ZRT szervezésében. A négy napos május 22-től 25-ig tartó program során a zarándokok részt vesznek a csíksomlyói búcsún, a Mária ünnepen, majd másnap elzarándokolnak Gyimesbe, a történelmi Magyarország ezer éves határához. Mező Tibor, a Kárpát-Európa Utazási Iroda ügyvezetője ismertette, a Csíksomlyó Express Szombathelyről indul, majd Sopron, Kapuvár, Csorna, Győr, Komárom, Tatabánya érintésével érkezik a budapesti keleti pályaudvarra. Ott összekapcsolják a Székely Gyorssal, és a két vonat össznemzeti zarándokvonatként indul Erdélybe. A vonat Dél-Erdélyen átérkezik a Székelyföldre, ahol Felcsíkban és Alcsíkban teszi le utasait. Immár 25. alkalommal tartották meg a férfiak térden állva mondott első szombati rózsafűzér imádságát Budapesten, a Szent István Bazilika előtti téren a békéért, a kiengesztelődésért, a megfogant életekért, a férfiak tekintélyének és lelki szerepének helyreállításáért a családokban. A szentolvasó után az imádkozók egy nagy kört alkottak, a szövetség jelének kifejezéseképp, amit a rózsafűzér ima segítségével hoz létre szíveikben Mária szeplőtelen szíve által a kegyelem, hogy ezt a lángoló kegyelmet megosszák minden téren másokkal. A szövetség jeleként megszentelt Szent Benedek érmét osztottak a jelenlévő férfi testvérek részére. Kijevben tárgyal a magyar delegáció a barátság kőolajvezeték újraindításáról. Erről beszélt Szepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára Kijevben készült videójában. Az államtitkár elmondta, az energetikai tárgyalás sorozatot légiriadó szakította félbe, s éppen óvóhelyen vannak. Újra írtunk a kijevi energetikai kormányzatnak írásban, hogy rendelkezésre állunk, higgadtan várjuk a lehetőséget, mert célunk, hogy tárgyalóasztalnál megoldjuk a barátság kőolajvezeték ügyét, tette hozzá. Az elmúlt évtizedben 488 milliárd forintnyi fejlesztés valósult, vagy valósul meg a szakképzési centrumokban, jelentette ki a kulturális és innovációs miniszter Tokajban. Hankó Balázs a Szerencsi Szakképzési Centrum Tokaji Ferenc Technikum és Gimnáziumban tartott, a fejlesztéseket átadó rendezvényen közölte, a magyar szakképzés a harmadik legjobb Európában, és a céljuk, hogy 2030-ra az első helyet foglalja el. Március 15-én 60 ezer kilométer megtételével együtt ünnepel a Kárpát-medencek középiskolás ifjúsága, írta a Rákóczi Szövetség. Tájékoztatásuk szerint a nemzeti ünnepen a szövetség diákutaztatási programja keretében 122 kárpát-medencei középiskola, több mint 5000 diákja utazik legalább egy országhatár átlépésével egy másik magyar iskola közösségéhez ünnepelni és emlékezni. Magyarországról 88, Erdélyből 16, Vidékről és Vajdaságból 9-9 középiskolás csoport indul útra a nemzeti ünnepen. Megnyílik a Tiszaligeti strandfürdő a nyáron Szolnokon, jelentette be a tiszaparti település polgármestere a közgyűlés utáni tájékoztatón. Györfi Mihály elmondta, biztosították, hogy június 19-én a fürdő megnyisson. Kinevezték Pintér Ferenc üzletágvezetőt cégvezetővé, ő felel a strand működéséért és megnyitásáért. A tavalyihoz hasonló áron lehet tojást vásárolni idén húsvétra. Az Agroinform tájékoztatása szerint a tojás átlagára 90 és 110 forint között alakulhat majd az ünnepi időszakban. Jogerőre emelkedtek a Nemzeti Választási Bizottság döntései az országos listák nyilvántartásba vételével kapcsolatban, miután lezárult minden jogorvoslat. A testület korábban nyilvántartásba vette a Fidesz-KDNP, a Mi Hazánk Mozgalom, a Demokratikus Koalíció, a Tisza Párt, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt és a Szolidaritás Pártja, Magyar Munkáspárt közös listáját. Jellemzően napos idő várható a hétvégén, a hőmérséklet csúcsértéke megközelíti majd a 20 Celsius fokot. Vasárnap a nemzeti ünnepen 15 és 20 fok közé melegszik fel majd a levegő, eső csak Nyugat-Magyarországon lehet. Derül ki a Hungaromet Nonprofit ZRT középtávú előrejelzéséből. Most a mai időjárásról: csökken a felhőzet, a záporok is lecsengenek, reggelre nagy területen kiderül az ég, de kisebb körzetben maradnak felhősebb területek, és egy-egy kisebb zápor is előfordulhat. Párássá válik a levegő, foltokban köd képződik. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet többnyire 1 és 6 fok között alakul. Híreinket hallották.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják, Feltámad Krisztus boldogságunk címmel. Két témát ajánlunk hallgatóink figyelmébe. Lesz kereszt az életünkben. Hogyan tudunk felkészülni rá? Dr. Papp Miklós morálteológus, egyetemi tanár osztja meg velünk gondolatait, tapasztalatait. Mire köteleznek minket az 1848-as, 49-es forradalomi szabadságharc eszményei, hősei? A választ dr. Janka György, görögkatolikus áldozópaptól, egyháztörténésztől halljuk. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.
Nagybőjt harmadik vasárnapját egyházunk a Szent Kereszt tiszteletének szenteli. A reggeli istentiszteleten Krisztus keresztjét ünnepélyes körmenetben kihelyezték a templom közepére, és egész héten át ott is marad. Ha elgondolkodunk az emberi életen, látjuk, hogy tele van szenvedéssel és nehézségekkel. A kereszt valamilyen formában mindenkinek kijut. Mindenkinek megvan a maga keresztje, tartja a mondás. Azonban a döntő kérdés az, mit kezdünk vele. A válaszért dr. Papp Miklós, Budapest Pesterzsépeti parókus, morálteológus, egyetemi tanárhoz fordulunk.
Hogyan tudunk készülni arra, hogy majd lesz kereszt az életünkben? Hármat hadd mondjak gyorsan. Az egyik az, hogy Krisztus Urunk felajánlja, hogy vele együtt járjuk végig a kereszt utunkat. Azaz a kereszt szituációja előtt érdemes ezzel a Krisztussal mély barátságba kerülni. Krisztus azt ajánlja föl, hogy szövetségben cselekedjünk. Eljuthatunk odáig, amit a görögkatolikus énekeinkben éneklünk, a vértanúknak csodálatosan énekeljük, akik a te erődet bírván legyőzték, megszégyenítették az ő kínzóikat. A te erődet bírván. Már nem a sajátjukkal küzdöttek, a te erődet bírták. Hát ezt kívánjuk magunknak, egymásnak, mikor jön a kereszt, hát emberi erőből sokszor már nem megy, a te erődet szeretnénk bírni, Uram. Megelőzően, ha készülünk erre, mély barátságba kerülünk Krisztussal, az a sötétség helyzetében nem párolog el. Igenis érdemes szentségekhez járulni, a Szentírást folyamatosan olvasni, csöndben együtt lenni Krisztus Urunkkal, az ikonokat szemlélni, fontos a papi áldás rendszeresen. Aquinói Tamás úgy mondja, grácia non facile amittitur, ez azt jelenti, hogy a grácia, a kegyelem nem párlog el csak úgy könnyedén. Az első, amit tehát mondanék, hogy mielőtt jön a kereszt, az ember legyen mély baráti kapcsolatba Krisztus Urunkkal. A másik, amit mondanék, hogy magunkat is készíteni kell arra, hogy lesz kereszt. Minél fegyelmezetlenebb egy ember, annál inkább szét fog esni a kereszt alatt. Fontos az önfegyelem. Fegyelmezni a gondolatvilágomat, fegyelmezni az indulataimat, a szenvedélyeimet, fegyelmezni a testemet. Minél inkább szétesik az ember gondolatvilága, belső fegyelme, meg a testi fegyelme, a testi egészsége, annál nehezebb lesz jól viselkedni a kereszt alatt. Szóval készítem magam arra, hogy majd lesz kereszt. És úgy is kell készülni, testvérek, hogy egy kicsit olvasok erről, képzem magam. Krízisben hogyan jó dönteni, milyen segítséghez nyúlhatok, mik szoktak ott történni. Egy kicsit képzem magam az etikában, kicsit a pszichológiában, a lelki dolgokban. Képzett emberként kerülök bele a kereszt helyzetébe. És a harmadik, amit mondanék, hogy hát legyenek az embernek kapcsolatai. Olyan kapcsolatai, akikbe kapaszkodhatok, amikor beüt a kereszt. A magányos ember a veszélyeztetett ember, akinek nincs kibe kapaszkodni, nem tud kihez szólni, nem tudja kinek elpanaszkodni magát, nem tud kiből meríteni. Ha az ember nagyon elmagányosodik és jön a kereszt, akkor nagyon nehéz lesz. Legyenek igenis barátaink, egyházi közösségünk, legyen a pappal, lelkivezetőnkkel jó kapcsolatunk, az is jó, ha ismerünk mentális ember, pszichológust. Ha vannak embereink, akkor, mikor belekerülünk a nehéz helyzetbe, van kit megszólítani. Ha jön a kereszt, nem tudjuk elkerülni, de egy kicsit tudunk rá készülni, és így a tragédiának az élét el tudjuk venni. Aztán mi történik, amikor tényleg beüt a kereszt? Amikor megtudom az orvosi leletből, hogy hát nagyon komoly a baj. Mikor törés van tényleg a családi életben, elhagyott a férjem, mikor gyász jön az életembe, mikor úgy megtörik az élet pályám, hogy tragikus törés van, mikor tényleg beüt a kereszt, akkor mi szokott történni? Az első az, hogy ilyenkor egy érzelmi sokk ér minket. Hát, mint Krisztus Urunkat az olajfák hegyén. Jön egy érzelmi sokk, amikor kisírjuk magunkat, amikor haragosak vagyunk, amikor elégedetlenek vagyunk, amikor félünk. Jön egy hirtelen érzelmi sok erre a nehéz helyzetre, ami ért minket. Ebben nagyon sok indulat lehet, agresszió lehet, vagy éppen összeesés, erőtlenség lehet, szenvedélyek, sok-sok minden történhet, helyzettől, alkattól függően. De egy hirtelen érzelmi hullám mindenkit elér. Mit csináljunk ezzel a ránk törő, hirtelen érzelmi hullámmal, amikor a kereszt beütött? Az első, amit szeretnék mondani, hogy az úgy őszinte, hogy sírd ki magad. Krisztus Urunk is az olajfák hegyén nem sztoikus nyugalommal vette tudomásul, hát akkor felszállunk a keresztre, hanem sírt, vérrel verejtékezett. Ha neki így ment, akkor ez nekünk sem egy könnyebben. Szabad, hogy az érzelmek kijöjjenek. És ebben nagyon sok minden lehet, meg kell engedni magunknak. Mondom, mi a rossz, amikor az ember nem sírja ki magát, nem panaszkodik egy nagyot az Istennek, csak magába folytja, és az rosszabb. Évek múlva ismerünk ilyet, aki temette édesanyját, nem sírt, mert nem szabad sírni, és évek múlva is előjött az, hogy azóta nem tudok sírni. Amikor itt van az ideje, úgy őszinte, hogy most sírunk, most rosszul vagyunk, most megengedem magamnak, hogy most rossz. Ez így őszinte. De amit kérek ilyenkor, hogy ne árts. Azért, mert az ember megengedi magának a rossz kedvet, a sírást, a rossz hangulatot, az ember ne ártson, ilyenkor nem szabad dönteni. Mert ilyenkor megtörténik, hogy egymást bántjuk, aki kéznél van, azt szoktuk bántani. Ilyenkor megtörténik, hogy kárt okozok a másikban, vagy magamban. Elkeseredek és kiugrok a tizedikről. Ismerünk ilyeneket, hogy magában vagy másban kárt okoz. Amikor ránk törnek ezek a heves érzelmek, azt mondjuk, hogy ne dönts. A nil nocere, mondják az orvosok, ne árts, ha semmit nem tudsz használni, legalább ne árts, azért ezt be lehet tartani. Az agykutatás megerősíti azt, hogy olyan nincs, hogy a nagy érzelmek teljesen elveszik az eszünket. Ilyen nincs. azt te hagyod. Olyan nincs, hogy hirtelen felindulásból én rettenetes bűnt követek el. Valami szabadság akkor is van. Az agykutatás megerősítő, hogy nem, nincs ilyen, hogy az indulat, a szenvedély, a félelem, az elkeseredés teljesen elveszi az eszemet. Nincs fölmentés. Az ember tudja ezt uralni. És hát azt is hadd mondjam ezekhez a nagy érzelmekhez, hogy ilyenkor olyan jó zsoltárokat imádkozni. Tessenek csak zsoltárokat, mindenkinek minden nap legalább 3 zsoltárt el kell imádkozni. A zsoltárokban az történik, hogy az embernek nehéz a helyzete, és az ég felé kiállt. És szabad az ég felé kiáltani, nagyokat kiáltani. Istenem, meddig még? És nekem milyen nehéz, bezzeg a rendetlen embernek, jól megy a sora, és nekem milyen nehéz, és meddig nézed még, ahogy én szenvedek? A zsoltárok a mi panaszainkat kiáltják az ég felé. És ez szabad, ez jól esik a lelkünknek, hogy az ég felé kiáltunk. Az ég felé, Uram, benned van minden bizodalmam. Ránk törnek a nagy érzelmek, meg szabad engedni, ne árts, imádkozni főleg a zsoltárokat, és akkor utána mi történik, mikor ezek a nagy érzelmek egy kicsit úgy átmentek rajtunk. Azt mondanám, hogy ilyenkor megpróbáljuk a gondolatvilágunkat visszanyerni, kicsit higgadtabbnak lenni. Azért fontos ez, testvérek, mert alapszabály, hogy aki sarokba van szorítva, annak sarokba szorított gondolatok jutnak az eszébe. Ha van a családban egy nehéz helyzet, arra mindig tessenek figyelni, hogy az egész családot nem lehet ráúszítani a szerencsétlenre, még ha bűnös is. Ha mindenki sarokba szorítja, az nem jó, nem lesz jó kitörési lehetősége. Mindig kell a családból legalább egy ember, aki mellé áll, még akkor is, ha tényleg bűnös volt. Egy embert se munkahelyen, se családban nem szabad teljesen a sarokba szorítani. Sarokba szorított gondolatok jutnak az eszünkbe. Mindenki így van vele, az agyunk úgy működik. Mikor sarokba vagyunk szorítva, nem nagyon tudunk ilyen komplexen gondolkodni, hanem egy kicsit a nyúlt agyunk gondolkodik, az azt jelenti, hogy kitörök, vagy betörök. Vagy kifelé török, és akkor ilyen borzasztó gondolatok jutnak az eszünkbe. Mindenki tudja magáról, hogy ártok a másiknak. Végig karcolom az autóját, hogy bemegyek és megtépem azt a nőt, aki elcsábította a férjemet. Hogy kitörök és bántok, mert nincs más megoldás. Vagy befelé török, hogy ebből a helyzetből nincs tisztességes kiút. Azt a szégyent én nem bírom el. És az ember önmaga ellen fordítja az agressziót, és a halálra gondol. Sarokba szorítva, vagy ki akarunk törni, vagy betörünk. Azt szeretném mondani, hogy vissza kell nyerni a gondolatvilágunkat. Mondok egy példát, amikor Krisztus Urunkat elfogják, jön Péter, kirántja a kardot, levágja ott a fülét Malkusnak, és Krisztusnak rögtön van válasza arra, hogy Péter, tedd vissza a kardodat, nem gondolod, hogy atyám angyalok légióit tudná küldeni? Olyan gyorsan van válasza Krisztusnak. El tudom képzelni, hogy ő ezt már lejátszott a fejben. Ezeket a nem jó megoldásokat, hogy agresszió, szembeszállunk és menekülünk, és ő ezt már lejátszott a fejben az atyával, hogy nem ezt. És azért tudja ezt gyorsan mondani Péternek. Biztos, hogy Krisztus Urunk is megküzdötte ezeket, hogy mik a nem jó megoldások. Vissza kell nyerni a gondolatvilágunkat. És hát ilyenkor a spirál beindul, mindenki tudja magáról. Beindul a csúnya gondolatok. Rettenetes, hogy ár csak a másiknak, hogy bántsam, névtelen leveleket írok meg, megkárosítom meg, lejáratom meg, meg megütöm, vagy magamba teszek kárt. Mindenki tudja, hogy ilyenkor, mint a spirál, így beindulnak ezek a borzasztó gondolatok. Ezeket le kell állítani. Eszünkbe jutott, és hát hogy mondjam, így félre kell pingpongozni, hogy nem gondolok erre tovább, arra sem, meg arra sem. Keressük azt, hogy merre felé van jó megoldás, hogy kell nekem vinni az én keresztemet. Szóval először a negatívokkal meg kell küzdeni. Mindenki ismeri a húsvéti ikonunkat, amikor Krisztus a pokolra száll, és ott nem azt látjuk, hogy Ádám és Éva, akiket Krisztus föltámaszt, visz magával, hogy így egyenrangúan kezet fognak Jézussal, hanem azt látjuk, hogy ilyen gyöngén nyújtják a kezüket. Erőtlenül. És Krisztus azt ragadja meg hatalmas erővel, és rántja őket föl, hogy na ebből most már elég volt, megyünk ki. Az erőtlen embert ragadja meg Krisztus. Tehát ott, amikor hirtelen indulatok, elkeseredés, félelmek, gonosz gondolatok, kitörő, betörő, rossz gondolatok vannak, ott annyit kérek, hogy a gyengeségünket adjuk oda az Istennek. Szent Ferenc is ezt mondja. Azt mondja Ferenc, a teljes koldus, Ferences templomba vagyunk, hogy mit adjunk az Istennek? Bármit adok, tőle kaptam. Mi az, ami igazán az enyém? Az igazán az enyém a gyöngességem. És itt mély ponton a gyöngességünket kell odaadni, hogy Uram, ennyi van, ilyen vagyok, nulla vagyok, tele indulatokkal, rossz gondolatokkal, a gyöngességedet add oda, és majd azt Krisztus megragadja, és fölvisz. A gyöngességünket odaadni. És ide még egy dolgot szeretnék mondani, hogy amikor keressük a megoldást, rajtam van a kereszt, törés, nehéz most, keressük a megoldást, a keleti teológiában mindig tanítjuk, hogy bűnös életmóddal nem lehet az igazságot megtalálni. Olyan nincs, hogy az igazság az csak ilyen agyalás, ilyen racionális gondolkodás, hanem erkölcsileg tisztának kell lenni, hogy Uram, mi az igazság? Amikor mély ponton vagyunk, olyan nincs, hogy nekem már mindegy, és akkor én már átadom magam az alkoholnak. Nekem már mindegy, oda a becsületem, és akkor odaadom magam a bűnöknek. Hanem meg kell őrizni magunkat tisztán. Bocsánatot kérek, mocskos kezünkbe hogy tegye bele az Isten az igazságot? Mély ponton keresem életem igazságát. Nem könnyű, de bűnösen, mocskosan nem fogjuk megkapni. Tehát mély ponton tisztán kell keresni az életünk igazságát. Tisztának maradni. Bármilyen baj, szégyen, bűn volt a múltamba, akkor is nem bedobni a törölközőt, hogy nekem már mindegy, hanem megpróbálni tisztának maradni, és tartani tisztán koldusként a kezünket, hogy Uram, mi most az én életem igazsága, hogyan tovább rákos betegen, elváltan, szegényen, megtörten, megalázottan, hogyan tovább koldusként tartjuk a kezünket. Tehát bűnt ne kövessük el, és ne dobjuk be a törölközőt. És aztán az fog történni, hogy kapunk egy szelíd vigaszt, ez elképesztő. Szelíden, ha az ember nem adja át magát a negatív spirálnak, a szenvedélyeknek, fog jönni egy szelíd vigasztalás. A betlehemi csillag is, tessenek figyelni, szelíd csillag, ami legyőzi a sötétséget. Húsvétkor is a húsvét fénye nem egy reflektor, hogy na föltámadtam és mindenki látja, a tanítványok látják. Krisztusnak a fénye nem reflektor és nem tolakodó fény, mindig szelíd fény. Azt kell megvárni a sötétben. Hogy jöjjön az a szelíd vigasz, ahogy Krisztus Urunknak nagy csütörtök este megjött. Megjött a megerősítés odaátról. És ez fontos, a nagy pénteket Krisztus Urunk, bocsánat, már csak végigcsinálta. Nagy csütörtök este dőlt el. Ott kapott olyan vigaszt, olyan belátást, hogy ez az én utam. A szeretetet így kell megmutatni. Nagy csütörtök este jött meg az a vigasz ott belül, amivel végig tudta csinálni másnak. Ezt a csöndes vigaszt, ezt meg kell várni. Krisztus Urunk mindig olyan, hogy legyőzi a sötétséget. Karácsonykor is, meg húsvétkor is. És testvérek, nem azt ünnepeljük, hogy évente egyszer nagyon karácsony van, és akkor a sötétbe beleszületik Krisztus. És húsvétkor nem azt ünnepeljük, hogy Isten majd az életünk végén leszáll a pokolba, megment minket. Azt ünnepeljük, hogy állandóan értünk jön. Állandóan beleszületik a sötétembe. Állandóan leszáll az én poklomba, és ragad meg engem. Krisztus folyamatosan leszáll. Ez a mi örömhírünk, és ezért fogunk tudni a kereszten máshogy viselkedni. Mert null ponton, mély ponton értünk jön az Isten. Ez egy olyan mondat, amiből lehet élni. Mély ponton értünk jön az Isten. Ilyen mondatokra érdemes gondolni, amikor Krisztus mond ilyeneket, hogy Lázár, jöjj ki! Az a mondat, az nem olyan mondat, hogy egyszer elhangzott Lázárnak, és csak rá vonatkozik, ez ránk is vonatkozik. Egy nagyon depressziós nő mondta nekem egyszer, hogy ült a depressziójában már jó sokáig, és egyszer megérezte ezt a mondatot, hogy Lázár, jöjj ki, hogy ez neki szól. Gyere ki ebből a halál állapotból, ebből a sötétből. Ilyen mondatokra érdemes gondolni. Vagy azt mondja Krisztus, mosd le a sarat. Már az agyam tele van negatív gondolatokkal, elkeseredtem, már tele vagyok mindennel, mosd le a sarat, le kell mosni. Máig érvényes mondat. Aztán ilyet mond a bénának: kelj föl és járj. Ez egy teremtő mondat, ez máig hat. Máig visszhangzik a történelemben, mikor ott fekszem bénán a magam állapotába: kelj föl és járj. Ilyen mondatokra érdemes gondolni, ezek ilyen nagy erejű, pulzáló mondatok a mai napig elhatnak. Aztán van úgy, hogy az Isten pici misztikus jeleket küld. Kicsit, ha nem stel a fejem a negatív spirállal, ezeket észreveszem. Mondok egy példát. Volt egy nénim, Erzsike néni drága, mindig első pénteken jártam hozzá, hosszú évekig masszív depresszióba szenvedett szegény. Aztán egyszer megyek hozzá első pénteken, és Erzsike néni ott ül, megfésülve, kihúzva a sötét függöny. Mondom: Erzsike néni, mi van? Azt mondja, ment a postára, és látta a járda, tetszenek tudni, ilyen kis kocka betonokból van a járda. Ezek kocka beton lapok között azt látta, hogy volt egy pici sárga virág, ami kinőtt, és a nap felé fordult. És azt mondja, úgy magamra ismertem, hogy a beton lapok szorongatnak itt engem minden oldalról, de akkor is van élet, és akkor is fordulhatok a nap felé. És azt mondja, a depresszióját, mint egy függönyt, így elhúzták. Hát mondom, Erzsike néni, én 8 éve próbálom. Az a baj, hogy azt én próbáltam. Az Isten egy pillanat alatt elhúzza. Akinek erre nincs szeme, nem veszi észre Istennek ezeket a gyönyörű, szelíd jeleit. Hogy segítsen rajta az Isten? A gyöngességünket adjuk oda. Küldj olyan jelet, ami engem fölemel, kivisz. A keresztfa az új gyümölcsfa. Rengeteg gyümölcsöt hoz nekünk, amit le tudunk szakítani, és tud nekünk segíteni, hogy amikor a magunk keresztjét visszük, akkor jól cselekedjünk, és jó döntéseket tudjunk hozni. A kereszt az új gyümölcsfa. Krisztus kínálja ezeket a jó gyümölcsöket. Én szívből kívánom mindenkinek, hogy ezekből a gazdag gyümölcsökből tessenek szakítani. Krisztus nem csak együttérzést akar, hanem azt akarja, hogy a keresztutunkat is intelligensen, szeretettel, az üdvösségünk javára vigyük végig.
Minden nemzet életében vannak fordulópontok, amelyek hosszú időre kijelölik a sorsát. Március 15-e is ilyen nap volt. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc Magyarország újkori történetének meghatározó eseménye, a nemzeti identitás egyik alapköve. A következő percekben a márciusi ifjakra, köztük a görögkatolikus Vasvári párra emlékezünk. Mire köteleznek minket az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eszményei, hősei? A választ dr. Janka György, görögkatolikus áldozópaptól, egyháztörténésztől halljuk.
Görögkatolikusként büszkék lehetünk egyházunknak a szabadságharcban és a forradalomban való részvételére. Anyaegyházmegyénk, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye különösen is szépen és példamutatóan vett részt hazánk történetének a jeles eseményeiben. Elsőként említhetnénk Popovics Vazul, Munkácsi Görögkatolikus püspököt, aki buzdította papjait a hazafias magatartásra, a híveket bátorította a nemzetőrségben való részvételre, megengedte azt, hogy hálaadó istentiszteleteket tartsanak a templomokban. Kossuth Lajos kormányzó levélben fejezte ki a püspök iránti tiszteletét és megbecsülését. A papság is tevékeny szerepet vállalt a szabadságharc eseményeiben. 82 papot tudunk név szerint, akik aktívan részt vettek az eseményekben. Ebből 59-en nemzetőrtisztként szolgáltak, a többiek pedig hazafias, buzdító beszédeik, magatartásukért lettek aztán később elítélve. Kispapjaink közül is többen részt vettek a honvédő harcokban. Az 1848-49-es tanévben 121 papnövendék tanult az ungvári szemináriumban, és közülük 51 kispap öltötte föl magára a honvéd egyenruhát. Először 1848 júniusában lépett be az első kispap, majd 1848 decemberében került sor arra a híres eseményre, hogy Palkai Partén fődoktor a reverendája fölé kardot kötött a többi társa kitörő lelkesedése közepette, és még decemberben többen léptek az ormai vadászezred sorai közé. Később ezekből a kispapokból csak 11 juthatott el a papságig, nem azért, mintha a hivatásukat veszítették volna el, hanem azért, mert a hatalom nagyon ügyelt arra, hogy ne lehessenek papok ezek a papnövendékek.
A szabadságharc történetéhez szorosan kapcsolódik egy név, Vasvári Pálé.
Vasvári Pál eredeti nevén Fejér Pál Tiszabűdön, a mai Tiszavasváriban született 1826. július 14-én. Édesapja, idős Fejér Pál, görögkatolikus lelkész volt itt, édesanyját Méhai Erzsébetnek hívták. A család 1827-ben Böszörménybe, 1836-ban pedig Nyírvasváriba került át. Később az ifjabb Pál Nyírvasváriról vette fel új nevét. Szülővárosa viszont valamikor az ő nevét választja, majd helységnévül Tiszavasvári. 1848 márciusában az ellenzéki kör egyik vezetője lett Petőfi Sándor mellett, a Pilvax kávéház egyik hangadó vezére. Március 14-én az egész pesti ifjúság egyik mozgatója, 15-én pedig egész sor híres beszédet mondott az egyetemnél, a nyomdánál és a múzeumnál is. A 12 pont és a kiáltvány egyik megfogalmazója lett Vasvári Pál. Részt vett a nemzetőrség megszervezésében is, és híres szónokként több helyen is buzdító beszédeket mondott. 1849-ben ő szervezte meg Magyarország keleti részén a Rákóczi Szabadcsapatot. Július 6-án az erdélyi havasokban egy ütközetben hunyt el Vasvári Pál, és tömegsírba temették a többi harcostársaival együtt. 23 éves volt ekkor.
Hogyan élt tovább az ő szelleme, lelkülete? Hogyan hat a görög katolikus fiatalokra, vagy az utána következő fiatalok nemzedékeire?
Vasvári Pál személye és egyénisége soha nem fog kitörlődni a görögkatolikus fiataloknak az emlékezetéből. Ékes példája ennek az, hogy 1904-ben Budapesten Vasvári Pál kör alakult. A görögkatolikus fiatalok példaképüknek tekintették Vasvári Pált, és ez a közösség arra volt hivatva, hogy a görögkatolikus egyetemistákat összefogja vallási életükben, rítusukban, őket megerősítse, és mintegy példát mutasson a fiatalok számára, hogy egy görögkatolikus értelmiséginek milyen gondolatok mentén kell az életét, erkölcseit, hazaszeretetét kialakítani. Később a II. Világháború után a Vasvári Pál kör megszűnt, de a rendszerváltást követően Vasvári Pál társaság alapult, amelynek tagozatai vannak Tiszavasváriban, Nyírvasváriban, Hajdúböszörményben, de Nyíregyházán és Budapesten is.
Isten áldja meg a magyar, tartson neve, míg a föld tart. Isten áldjon meg bennünket, minden igaz magyar embert, minden igaz magyar embert.
Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket. Önök a görögkatolikus egyház műsorát hallották. Adásunkkal mához egy hétre ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak! Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük Kapcsolat című műsorunk minden kedves hallgatóját. Mai adásunkban ellátogatunk a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye önkormányzatának ünnepi közgyűlésére. Ünnepi közgyűléssel emlékezett meg az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójáról Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye önkormányzata. Az ünnepi közgyűlést Bánné Gál Boglárka, a vármegyei közgyűlés elnöke nyitotta meg, aki köszöntőjében hangsúlyozta, március 15-e minden évben különleges ünnep, hiszen nem csak történelmi eseményre emlékezünk, hanem a magyar nemzet egyik legfényesebb pillanatára is. Arra a napra, amikor egy nemzet felismerte saját erejét, és közösen állt ki a szabadságért. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt Államtitkár úr, helyettes államtitkárasszony, Fő István úr, kedves emlékező vendégeink! Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye önkormányzata nevében az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emléknapja alkalmából rendezett ünnepi közgyűlésünkön. Minden évben különleges pillanat ez számunkra. Nem csupán azért, mert egy történelmi eseményre emlékezünk, hanem azért is, mert ilyenkor a magyar történelem egyik legfényesebb pillanatára tekintünk vissza. Egy olyan pillanatra, amikor egy nemzet felismerte saját erejét. Néhány nappal ezelőtt beköszöntött a tavasz. Megérkezett a napfény, enyhült a levegő, és a természet lassan, de biztosan új életre kel. A hosszú tél után a föld ismét lélegezni kezd, a fák rügyeznek, a madarak visszatérnek. Aki figyelmesen nézi a természetet, az ilyenkor valami különlegeset érez, mintha a világ egy pillanatra megállna, majd újra lendületet vesz. Ez minden évben ugyanaz a csoda. A tél hosszú lehet, hideg is lehet, néha úgy érezzük, mintha örökké tartana. De a tavasz végül mindig megérkezik. Ez a természet rendje. És gyakran ez a történelem rendje is. 1848 tavasza nem csupán egy évszak kezdete volt, egy nemzet ébredése volt. A pesti utcákon, azon a márciusi napon nem hadseregek vonultak fel, hanem fiatal emberek. Költők, joghallgatók, értelmiségiek. Egy maroknyi ifjú, akik hittek abban, hogy a történelem nem valami távoli és megváltoztathatatlan erő, hanem az emberek bátorságából és döntéseiből születik. Nem volt mögöttük hadsereg, nem volt mögöttük birodalom. Csak hitük volt, és egymásba vetett bizalmuk. A márciusi ifjak nem kérdezték, hogy lehetséges-e. Azt kérdezték, igaz-e. És amikor úgy látták, hogy igaz, akkor cselekedtek. A forradalom pillanata mindig különös. Egy közösség hirtelen ráébred arra, hogy ereje van. Arra, hogy nem csak elszenvedi a történelmet, hanem alakíthatja is. Az ilyen pillanatok ritkák a történelemben, de amikor megszületnek, akkor egy nemzet jövője fordul irányt. 1848. márciusában ez történt. De a történelem nem állt meg a forradalom napján. A lelkesedést hamarosan próbatétel követi. A szavakat tettek váltják. A reményt pedig gyakran áldozat. 1848-ban a szabadság eszméjét végül fegyverrel kellett megvédeni. És ezért a szabadságért magyarok tízezrei fizettek a legdrágább árral, az életükkel. Ők voltak azok, akik a csatatéren álltak helyt, akik tudták, hogy amit tesznek, annak súlya van, és akik mégis vállalták. Ezért, amikor ma kokárdát tűzünk a mellünkre, Nem csupán egy történelmi pillanatra emlékezünk, egy nemes áldozatra is emlékezünk. A magyar történelem talán legfontosabb tanítása pedig az, hogy a magyar vér mindig túl drága volt. Túl drága volt Segesvárnál, túl drága volt a Donkanyarnál, túl drága volt 48-ban és 56-ban. És túl drága ma is ahhoz, hogy könnyelműen bánjunk vele. A magyar szabadság történelme nem könyvek lapjain íródott, hanem emberek sorsában. Mi magyarok ezért értjük talán jobban a béke értékét, mint sokan mások Európában. Mert mi már túl sokszor fizettünk a háborúért. A történelem megtanított bennünket arra, hogy a háború nem jelszavakból áll, nem hangos szónoklatokból, nem politikai színházból, hiszen mindezek hitvány külsőségek. A háború emberi sorsokból áll. Fiatal életekből, amelyek félbe szakadnak. Családokból, amelyek soha többé nem lesznek ugyanazok. Ezért mondjuk ma is a magyar szabadságot megvédjük, de a magyar jövőt nem sodorjuk veszélybe. Fegyvert a hazáért, igen, de idegen ambíciókért soha. Azok pedig, akik idegen érdekeket szolgálnak, semmire sem értékelik a súlyos áron megtartott magyar szabadságot, ezzel együtt pedig a magyar jövőt sem. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ha ma körülnézünk Magyarországon, láthatjuk, hogy az ország él. Dolgozik, építkezik, halad előre. Az elmúlt években sok munka, sok kitartás és sok közös erőfeszítés kellett ahhoz, hogy ma stabil talajon állhassunk. Városok újultak meg, közösségek erősödtek, családok tervezhetik a jövőjüket. Az ország ereje nem csak számokban mérhető. Ott van a településeink megújuló tereiben, az iskolákban tanuló gyermekekben, a dolgozó emberek mindennapi munkájában. Ott van abban a csendes biztonságban is, amelyet sokszor észre sem veszünk, egészen addig, amíg veszélybe nem kerül. Egy ország jövője azonban soha nincs végleg készen. A történelemben a rombolás mindig gyorsabb, mint az építés. Amit felépíteni hosszú évek munkája, azt elveszíteni néha elég, néha néhány rossz döntés alapján. Ezért minden nemzedéknek újra és újra fel kell tennie a kérdést, mit kezd azzal az örökséggel, amelyet kapott? Megőrzi? Tovább építi? Vagy kockára teszi? 1848 hősei pontosan tudták, hogy a szabadság nem egyetlen pillanat. A szabadság folytonos felelősség. Kérem, tekintsenek ide a bal oldalamra, a haza bölcsére, Deák Ferencre. Úgy fogalmazott. Amit erővel nem lehet, azt türelemmel kell elérni. Ez a mondat ma is útmutatás. A magyar történelem nagy pillanatai mindig akkor születtek meg, amikor bátorság és józanság együtt vezette a nemzetet. Amikor volt erőnk megvédeni azt, ami a miénk, és volt bölcsességünk megőrizni azt, amit közösen felépítettünk. Mert néha a legnagyobb felelősség nem az, hogy új irányba indulunk el, hanem az, hogy felismerjük, jó úton járunk. És van bátorságunk ezen az úton végig menni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Amikor néhány nappal ezelőtt megérkezett a tavasz, talán sokan észre sem vették az első melegebb napsugarakat. A változás gyakran csendben történik, de attól még valóságos. Ahogyan egy ország megerősödése sem egyik napról a másikra történik. Az is évek munkájából, közös döntésekből és kitartó építkezésből születik. 1848. márciusában egy nemzet kimondta, szabad akar lenni. Mi pedig ma azt mondhatjuk, szabadok akarunk maradni. Meg akarjuk őrizni a békét, meg akarjuk őrizni az ország erejét, és meg akarjuk őrizni mindazt, amit közösen felépítettünk. Ez a mi feladatunk, hogy a magyar szabadság ne csak emlék legyen, hanem jövő is. Hogy a következő nemzedékek is egy erős, békés és büszke országban élhessenek. Itt Borsodban, Abaújban, Zemplénben és Gömörországban is. Isten éltesse a tavaszra ébredő magyar hazát, Isten áldja a magyar szabadság emlékét, és Isten óvja Magyarországot. Ezekkel a gondolatokkal nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából szervezett ünnepi ülésünket megnyitom. Köszönöm a megtisztelő figyelmet.
A miskolci eseményen dr. Dukai Miklós önkormányzati államtitkár is köszöntötte az egybegyűlteket, aki megemlékezett a szabadságharc borsodi hűseiről.
Márciusnak idusán most ünnepelni akarok. Magyarországén örökké hű gyermeked maradok. Tisztelt elnökasszony, tisztelt helyettes államtitkárasszony, főispán úr, tisztelt képviselőasszonyok és urak, tisztelt emlékező közösség. Juhász Magda soraival nagy tisztelettel köszöntöm önöket az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kitörésének emléknapi alkalmából rendezett ünnepi közgyűlésen Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. Köszöntöm külön is önöket dr. Navracsis Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter úr nevében. Köszönöm elnökasszonynak a megtisztelő felkérést, hogy a polgári forradalom 178. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi közgyűlésen itt lehetek önökkel. 1848. március 15-e történelmünk egyik legkiemelkedőbb jelentőségű napja. A nemzet szabadságvágyának kifejezője egy hosszú fejlődési folyamat tetőpontja. A 150 éves török uralom hatására Magyarország meggyengült, de megvolt benne a talpraállás lehetősége és akarata. Az ország megindult a fejlődés útján. Ehhez hozzájárult a reformkor, amely kinevelte azokat a művelt fiatalokat, akik a gazdasági, kulturális és szellemi fejlődés vezetőivé és később áldozatkész közkatonáivá váltak. A márciusi ifjak tudták, hogy elérkezett az idő a modernkori Magyarország megteremtésére. Pilvaszkör, melynek tagja volt többek között Petőfi Sándor, Jókai Mór és Vasvári Pál is, a forradalom előestéjén határozta el véglegesen, hogy a bécsi forradalom nyomán cselekedni kell. Március 15-én délelőtt mozgósították az egyetemi ifjúságot, megalkották és felolvasták a 12 pontot, amelyet később a nemzeti dallal együtt kinyomtattak. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az imént említett eseményekről mindenki hallott a történelmi tanulmányai során. Azonban arról kevesebbet beszélünk, hogy mi történt Miskolcon és környékén ezekben az időkben. A szabadságharcban kulcsszerep jutott városunknak, hiszen Felső Magyarország székvárosa és a hazai fegyvergyártás hátországa volt. A forradalom kitörése után ide tette át székhelyét, és innen irányította a Felső Tiszai hadtestet a régió szülötte, Szemere Bertalan kormánybiztos, későbbi miniszterelnök. Az 1849 elején egy időben tartózkodtak Miskolcon olyan jeles elődeink, mint Görgei Artúr, Aulich Lajos, Klapka György, valamint Dembinski Henrik, akik honvéd tábornokként védték a hazát. A várost többször érte megszállás, de az itt élők mindvégig kitartottak. A világosi fegyverletétel híre augusztus 17-én jutott el ide. Ezzel Miskolc is, mint minden más magyar település lakossága, fájdalommal vette tudomásul a szabadságharc bukását. Hogy milyen szerepe volt a városnak a szabadságharcban? Nehéz megítélni. de fontos döntések születtek itt, és vitathatatlan, hogy az 1848-49-es események számos alakja ide kötődött. Fontos és érdemes ezt hangsúlyozni, mivel a történelmi könyvek gyakran csak a fővárosra és a nagyobb csatákra emlékeznek. Miskolc a szabadságharc hátországának egyik legfontosabb bázisa volt. Tisztelt ünneplők! Miskolc neve és gazdag múltja kötelez bennünket, hogy felidézzük azokat, akik a magyar szellemi élet maradandó alakjai voltak. Közéjük tartozik Lévai József is, akinek életútja összefonódott Miskolccal és Borsod vármegyével. Lévai József Miskolcon volt diák, majd 1847-ben tért vissza joggyakornoknak. Szemere Bertalan írnokaként részt vett az 1848-as pozsonyi országgyűlés munkájában, utána a forradalom és szabadságharc viharos időszakában mindvégig hűséges társa maradt. A szabadságharc bukása után jelentek meg első versei, amelyekkel hivatalosan belépett a magyar irodalom világába. 1852-ben a Református Gimnázium magyar-latin szakos tanára lett, majd Borsod vármegye főjegyzőjeként, később alispánjaként szolgálta a közösséget. Élete végéig hű maradt szülőföldjéhez. Nem véletlen, hogy az 1993-ban alapított Lévai József Református Gimnázium méltón viseli a nevét. Ez az intézmény nem csak nevében, hanem szellemiségében is továbbviszi azt az értékrendet, amelyet ő képviselt. A vármegye közgyűlése e gondolat jegyében alapította róla elnevezett díjat. A Lévai József díj azoknak a személyeknek adományozható, akik munkásságukkal szorosan kötődnek a vármegyéhez, és magas színvonalú tevékenységükkel szolgálták a közösséget a közigazgatásban vagy a közéletben. Ez a díj több, mint elismerés. Megerősítése annak, hogy Lévai József példája és öröksége ma is itt él, és szellemi értelemben irányt mutat mindannyiunknak. Szívből gratulálok azoknak, akik a jeles kitüntetésben részesültek, vagy ezután részesülnek. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A magyarság a forradalom és a szabadságharc küzdelmében a szabadság és a nemzeti szuverenitás oldalán állt, és olyan hősiességről tett tanúbizonyságot, amivel kivívta Európa megbecsülését. Március 15-e főszereplői a megújulást akaró fiatalok voltak, ezért ezen a napon a fiatalság erejét, az új nemzedékek vágyát is ünnepeljük. Ugyanakkor büszkének kell lennünk arra az összefogásra és az egymás iránti megbecsülésre, amelyre a márciusi ifjak tanítottak bennünket. Egymás tiszteletét, emberszámba vételét semmilyen szándék vagy politikai nézetkülönbség nem írhatja felül. Ahogy Juhász Gyula fogalmazott, vannak napok, amelyek nem szállnak el, de az idők végéig megmaradnak, mint csillagok ragyognak boldogan, s fényt szórnak minden születő tavasznak. Valamikor szép tüzes napok voltak, most enyhe és derűs fénnyel ragyognak. Ilyen nap volt az, amelynek fordulója, ibolyáit ma a szívünkbe szórja. Eddig az idézet. Tisztelt emlékezők, tisztelt hölgyeim és uraim! Emlékezzünk a hősökre, akik életüket áldozták a szabadságért, az országért, szűkebb és tágabb hazájukért. Bátorságuk, szabadságvágyuk álljon példaként előttünk. Legyen áldás mindazokon, akik dacolva a történelem viharaival a magyar népért fáradoztak a múltban, és teszik ezt ma is hivatásból, hazaszeretetből, a közszolgálatából. Az emlékezés mellett adjunk hálát a mindenhatónak, hogy mi itt Magyarországon békében és biztonságban élhetünk, alkothatunk, dolgozhatunk nap mint nap. Ezt kell megőriznünk, ezen kell fáradoznunk gyermekeink, unokáink, nemzetünk jövője érdekében, hiszen ennek örökségét hagyták ránk a márciusi ifjak. Tisztelet a hősöknek, Isten áldja a magyar!
Az eseményen átadták az önkormányzat rangos elismerését, a Lévai József díjat, amelyet idén Szent Irmai László művészpedagógus vehetett át, példaértékű szakmai tevékenysége és közösségépítő munkája elismeréseként. A díjazott méltatását Pásztor Imre, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei önkormányzat sajtószóvivője olvasta fel.
Most Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye önkormányzata Lévai József díjának átadása következik. A Lévai József díj azoknak a vármegyében élő és tevékenykedő, vagy a vármegyében született, vagy munkásságukkal idekötődő személyeknek adományozható, akik magas színvonalú tevékenységet fejtettek ki a közösség közigazgatási, közéleti hatósági munkájával és működésével kapcsolatban, illetve a közszolgálat területén kimagasló teljesítményt értek el. A vármegye önkormányzata a Lévai József díjat adományoz Szent Irmai László művészpedagógus részére. Szent Irmai László eddigi életútját a közösség iránti elkötelezettség és szolgálat, a minőségi szakmai munka iránti következetes igény jellemzi. Tevékenysége szorosan kapcsolódik Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyéhez, ahol a Sárospataki Tanítóképző Főiskolán pedagógusként, felsőoktatási vezetőként és művészeti szakemberként hosszú időn át formálta a helyi és az országos szakmai közéletet. Pedagógiai pályáját tanárként kezdte, majd művészetpedagógusként, tanszékvezetőként és DK-helyettesként vállalt meghatározó szerepet a pedagógus képzés fejlesztésében. Oktatói munkájában kiemelt hangsúlyt kapott a hallgatók személyiségfejlődése, a kreativitás kibontakoztatása, valamint a közösségi felelősségvállalásra nevelés. Szakmai tevékenységét a korszerű pedagógiai szemlélet, a nyitottság és az értékközpontúság jellemzi. Nemzetközi tanulmányutakon szerzett tapasztalatait és széleskörű szakmai kapcsolatait következetesen a hazai oktatás és pedagógus képzés javára fordította. Munkájával a művészetpedagógia a nevelés, az oktatás szerves és értékközvetítő részévé vált. Grafikus művészként és bábművészként olyan alkotói és nevelői munkát végzett, amely túlmutat az egyénen és a közösségi élményt az együttműködés és a kulturális érték átadás szolgálatában áll. A bárművészetet nem csupán művészeti ágnak, hanem nevelési és közösségformáló eszköznek tekinti. Az 1986-ban létrehozott, a maga nemében unikális nemzetközi találkozó, a Sárospataki Zsákonban a Bárgon Fesztivál alapítása óta visszaigazolások ezreivel gyarapítja ezen alkotói és oktatói munkahelyes voltát. A Zsákonban a Bábom nemzetközi bábjátékos találkozót több mint két évtizeden át szervezte és vezette. Az esemény hazai és nemzetközi szinten jelentős szakmai fórummá vált, hozzájárulva a magyar bábművészet pedagógiai és kulturális elismertségéhez. Közösségépítő tevékenysége intézményes formában is megmutatkozott. Alapító tagja és vezető tisztségviselője volt a Magyar Bábjátékos Egyesületnek, ahol hosszú éveken keresztül dolgozott a szakmai együttműködés erősítésén, az utánpótlás nevelés támogatásán, a kulturális értékek megőrzésén. Munkája során mindig a közösség érdekeit helyezte előtérbe. 1988-ban alapító tagja a Sárospataki Értelmiségi Körnek. Szent Irmai Lászlót pedagógiai és művészeti tevékenységéért megkapta a Magyar Érdemrend Lovag Keresztje állami kitüntetést. Ez az elismerés is visszaigazolja, hogy életműve túlmutat egyéni szakmai sikereken és széles társadalmi értéket képvisel. Életútja mindvégig erős kötődést mutat Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyéhez. Oktatói, művészeti és közösségi tevékenysége közvetlen módon hozzájárult a helyi közösségek szellemi, kulturális gyarapodásához. Tanítványai, kollégái és szakmai partnerei számára követendő példa. Szent Irmai László közösséget végzett munkája, életműve és példamutató élete alapján méltó a Lévai József díjra. Gratulálunk!
Kedves hallgatóink, elhangzott a Kapcsolat című műsorunk, melyben ellátogattunk a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye önkormányzatának ünnepi közgyűlésére. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berec Renáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat szombaton 11 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádió.